Enyém a megtiszteltetés, hogy Marcit ritka távollétei alkalmából egyszer-egyszer helyettesíthetem. Információim szerint ott tartottunk, hogy sűrűségfüggvény transformációra van nekünk képletünk, azért felírom. Tehát már tudjuk, múlt órán úgy volt, hogy kétdimenziós, de most én lazza leszek, és azt mondom, hogy lehet többdimenziós is. Véletlen vektor, vagyis többdimenziós valószínűségi változó, abszolút folytonos, vagyis van neki sűrűségfüggvénye, hát és nem meglepő módon fx-el jelölöm a sűrűség függvényét. Fogok törekedni arra, hogy a vektorokat aláhúzzam, de nem mindig fog sikerülni. Tehát ez az ő sűrűség függvénye rd-ből megy r-be, és hát azt tudja, amit a sűrűség függvénynek tudni kell. Szóval, hogyha ha x ilyen, és G egy térből térbe szép függvény, tehát kellően szép, majd lehet, hogy részletezem, hogy micsoda a kellően szép. Hát most rögtön részletezem. Kölcsönösen egyértelmű, kölcsönösen egyértelmű, differenciálható, és a deriváltjának, hát a deriváltja ugye egy mátrix neki, a determinánsa sehol se nulla. A derivált mátrix az ugye micsoda? G it deriválom xj szerint. Ez ugye egy d-szer-d-es mátrix, ennek a determinánsa, sának az abszolút értéke. Sehol se nulla. Ebben a nagyon szép esetben ezzel a G függvénnyel el tudjuk a valváltozónkat transformálni, tehát Y az úgy definiáltatik, hogy G függvénybe behelyettesítjük az X véletlen vektorunkat, akkor ez az Y is abszolút folytonos, és az ő sűrűség függvénye hát ezt meg FY-nal fogom jelölni, valami Y helyen úgy számoltatik, hogy hát ez hasonlít az X sűrűség függvényére. Csak azt el kell osztani a determinással. Ide írom, bitti ami bitti, hogy ez itt a determináns abszolút értéke. Nehogy valakinek véletlenül negatív szám jöjjön ki, amikor sűrűségfüggvényt számol valahol. És persze az X sűrűség függvényét ráadásul nem is ugyanott kell venni, hanem ahol Móriczka gondolná, tehát a G inverse X helyen, Y helyen. Persze Y az a sík egy pontja. Jó, ha jól értem, akkor ezt Marci jól megindokolta két dimenzióban múlt órán, és megmondta, hogy magasabb dimenzióban is pont ugyanolyan igaz és jó és szép. Na, ezt csak azért írtam ide fel, mert most menten használni akarom. Definíció. Na, még ez is múlt órán volt, ha jól tudom. Több dimenziós normális eloszlás. X valószínűségi vektorváltozó. D-dimenziós normális eloszlású mégpedig azt is meg fogom mondani, milyen paraméterekkel A és M paraméterekkel. Ahol az A és az M, az mindjárt megmondom, hogy micsoda. Ha a sűrűség függvénye van nekem puskám, hogy lesz jó. F valami X helyen az négyzetgyök determináns A, az A az matrix, per gyök 2 pi a D-ediken, szor E ad mínusz 1/2 X mínusz M transponált A X mínusz M. Jó, és akkor elárulom, hogy micsoda az A és az M. A az egy D-szer D-es mátrix. Mégpedig szimmetrikus és pozitív definit. Erre mindenki emlékszik lineáris algebrából, hogy ez micsoda. Aki nem emlékezett múlt héten, az mostanára utána nézett. M pedig egy rögzített vektor. RD vektor. Természetesen, aki már lineáris algebra órára járt, annak nem kell mondanom, hogy a vektort, úgyis mint az RD elemét, mindig úgy képzeled magad elé, hogy oszlopba van írva. Vektor annyit tesz, mint oszlopmátrix. Így van ennek a kifejezésnek értelme. Tehát ezt valahogy úgy képzeled el, ezt a szorzatot, ez vektor szorzat, hogy itt van az X, az is vektor természetesen, vagyis oszlopba írod, ből M. Tehát ez egy oszlopvektor, megtranszponálott sorvektor lesz belőle, odaírod az A mátrixot, és jobb oldalt pedig megint csak egy oszlopvektor, rá van megszorozva. Tehát nem csoda, hogy ez magyarul, ez valami ilyesmi, hogy sorvektor, szor mátrix, szor oszlopvektor, ez egy szám. Még szerencse, mert hogyha itt az E-nek a kitevőjében nem szám lenne, hanem valami más, akkor zavarba jönnék, hogy hogy is kell ezt a sűrűségfüggvényt kiszámolni. Jó, egy dimenzióban a sűrűség függvénynek volt két paraméter a normális eloszlásnál, és azokra rögtön rá lehetett bökni, hogy micsoda. Az M volt a várható érték, no ez most is így lesz. Ott a másik paraméter az a szórás volt. Na, ez most ennyire nem szép és egyszerű, majd ha minden jól megy néhány hét múlva, talán már a jövő héten Marci megmondja, hogy ez az A-mátrix, ez micsoda is, és miköze a szóráshoz, vagy ahhoz hasonló fogalmakhoz. Jó. Na, egy ilyen szimmetrikus, pozitív, definit mátrix, az diagonalizálható, és pedig a saját vektorok, azok ráadásul egymásra merőlegesnek választhatók, sőt ortonormátnak választhatók. Ráadásul a saját értékek egyike se negatív. Ennyit fogok én most használni, de titokban megmondom, hogy egy ilyen mátrixból a fizikusok, a matematikusok is szemrebbenés nélkül gyököt szoktak vonni. Tehát az ilyen mátrixokat azért szeretjük igazán, mert fel lehet őket írni úgy, hogy egy mátrixot megszorzunk önmagával, és megkapjuk ezt a szimmetrikus pozitív definitet. Sőt, igazából, még ha gyököt nem akarunk vonni belőle, akkor is ezek a mátrixok úgy állnak elő, hogy egy szép mátrixot megszorzunk a transzponátjával. Most nem fogok a szószoros értelmében gyököt vonni, de aki jól nézi, az látja, hogy igazából minden okon meg lenne gyököt vonni ebből a mátrixból. Na, ehelyett csak annyit teszek, hogy azt mondom, hogy jelöljük az A saját értékeit. Legyen ez lambda 1, lambda d, és a megfelelő saját vektorok. Azok meg legyenek v1, vd. És csináljunk ezekből mátrixot, úgy, ahogy lineáris algebrából is tanultad, tehát D mátrixba bepakoljuk a saját értékeket a fő átlóba, azon kívül meg nullát, és a P mátrixot meg úgy csináljuk, hogy felhasogatjuk D darab oszlopba, és az oszlopaiba berakjuk a V1, V2, VD vektorokat. Ez azért jó, mert akkor az igaz, hogy el ne rontsam a sorrendet, hogy P inverz AP az D, más szóval az A mátrixot az sikerült felülírni úgy, hogy P, D, P inverse. Jó? Ez, amit lineáris algebrában úgy hívtak, hogy diagonalizáljuk a mátrixot. Mi olyan vicces. Hát ha az eredeti mátrixról még esetleg vonakodva hidnétek el, hogy simán gyököt tudok belőle vonni, a D mátrixról már simán elhiszitek. Hogy van egy olyan mátrix, aminek ez simán a négyzete. Történetesen a főátló minden eleméből gyököt vonok. Ezt érti mindenki, hogy micsoda, hogy négyzet gyök D. Ez egy mátrix, amit ha önmagával megszorzol, akkor a D-t visszakapod. Jó? Szóval négyzetgyök D az egy mátrix, P inverz is egy mátrix. És ezzel a kifejezéssel definiáljuk a GX függvényt. Ha jól értem, akkor most érkeztünk el a mai óra anyagához. Miről beszélünk? Volt az előbb egy tételünk a sűrűségfüggvény transformációról, és ez egy példa lesz. példa sűrűség függvény transformációra. Tehát végy egy normális eloszlású valváltozót több dimenzióban, aminek a paramétere az A és az M. Vedd ezt a függvényt, ez egy jól fésült függvény, D dimenzióból D dimenzióban megy, és tudja mindazt, amit tudni kell, és az Y-t definiáljuk úgy, hogy a normális eloszlású valváltozón végrehajtjuk ezt a G-függvényt. Azt állítom, hogy ez megéri a fáradtságot, hogy ezt a transformációt végigcsináljuk. Jó? A tétel szerint az Y sűrűség függvénye valami Y helyen, hát 1 per Jacobi determináns abszolút érték, szor az X sűrűség függvénye a G inverz X helyen. Szuper. Hát ehhez kéne a Jacobi determináns. Hát az nagyon könnyű, mert a determinánsok szépen szorzódnak, ez a kivonás ez nem tesz semmit. A P, hoppá, nem mondtam, a V1-ek legyen, vagy a V-vektorok legyenek normáltak, és akkor ez a P, ez ortogonális mátrix, egy lesz a determinánsa. Válaszd úgy, hogy egy legyen a determinánsa, azt mindig meg lehet tenni. A vektorrendszer ortonormálta, a mátrix ortogonális, azt hiszem, így mondják ezt, akik értenek hozzá. És akkor a... Így van, akkor a J... Na, úgy kell mondani, hogy a Jacobi mátrix maga, tehát ennek a függvénynek a derivált mátrixa, az négyzetgyök D-szer P inverz, tehát a determináns J az determináns gyök D-szer, determináns D inverz P, mindenki megláthassa, hogy mivel a P-nek egy a determinánsa, ez négyzetgyök determináns A. Szuper, az abszolút értéke meg pláne négyzetgyök determináns A. Tehát akkor most írom, hogy ott tartunk, hogy 1 per négyzetgyök determináns A. Szóval kezdem írni a sűrűségfüggvényt. Az úgy kezdődik, hogy négyzetgyök determináns A per gyök 2 pi a D-ediken. Úgy folytatódik, hogy E-ad mínusz 1 ketted, G inverz Y helyen természetesen, hoppá, szóljatok, itt Y volt. Ja, igen, annak ellenére, hogy előadás van, tehát ha nem értitek, akkor nem muszáj szólni. Ha hülyeséget írok a táblára, akkor viszont igen. Tehát akkor kérem, hogy azonnal szóljatok rám, hogy itt még Y volt a változó, és akkor legyen itt is Y. Jó. G inverz Y az vektor minusz M transponált A G inverz Y minusz M. Nagyszerű, a G inverzet kéne kiírni. Azt kiírom ide, hogy G inverz az Y helyen. Hát kiásom ebből az egyenletből az X-et. Úgy fog kinézni, hogy Y-t először meg kell szorozni gyök D inverzzel, aztán meg kell szorozni P-vel, és aztán hozzá kell adni M-et. Senki nem ijed meg attól, hogy mi az, hogy a négyzetgyöknek az inverze, mert ez egy jól viselkedő, csupa pozitív elemből álló diagonális mátrix. Na, ezt ide behelyettesítem. Hát mondjuk, ha már behelyettesítem, annyira nem állok jól táblával, hogy ezt a plusz egyet, meg ezt a mínusz egyet nem fogom külön-külön leírni. Tehát ha ez itt hozzá van adva M, az ott le is vonatik, nyilván nem véletlenül így van kitalálva a példa. 1 per gyök 2 pi a d-ediken, éjad mínusz 1 ketted, na írom a g inverz y-t, hogy p gyök d inverz y transponált, az a helyére írom, hogy pd p inverz, pd p inverz, és a g inverz y helyére már megint, hogy p gyök d inverz y. Remek, természetesen szorzat transponáltja az a transponáltak szorzata, tehát ez, ami itt van, ez y transponált. Hát ez diagonális, úgyhogy mindegy, neki a transponálás nem tesz semmit. Gyök d inverz, a p, mint mondottam volt, nem, mondtam, bár nem írtam fel, ortogonális. Válasszuk úgy, hogy legyen ortogonális. Az azért jó, mert a transponáltja az pont az inverze. Tehát ide az inverzét írhatom, és nagyon jó, mindenki látja, hogy annak örülök, hogy ez a P inverz P kiesik, ez a P inverz P kiesik, marad gyök D minusz 1, D gyök D minusz 1, az is kiesik, és marad az, hogy 1 per gyök 2 pi a d-ediken szer éjad, nem, csak azért se írom le ennyi helyre. Egyenlő 1 per gyök 2 pi a d-ediken szer éjad minusz 1 kettet szer y transponált y. Vagyis ez, amit kaptunk a normális eloszlású valváltozónkból ezzel a transformációval, ez az elképzelhető legegyszerűbb fajta többdimenziós normális eloszlás, amit nem meglepő módon többdimenziós standard normális eloszlásnak fogunk hívni. Vagyis y egy d-dimenziós standard normális. Eloszlású valváltozó pont. Jó. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy ezt nem így szokás csinálni. Ugyan mi vinne rá engem arra, hogy egy jó általános normális eloszlás standard normálissá transformáljak? Hát leginkább fordítva szokás, ha az embernek van standard normális többdimenziósa, mondjuk olyat könnyű nagyon számítógéppel generálni, akkor milyen transformációval lehet őt átvinni egy akármilyen többdimenziós normálisba? Hát ezt kell visszafele csinálni. Tehát más szóval, ha y standard normális d-dimenzióban, és az x-et úgy definiálod, aláhúzigálom, hogy ott volt felírva, hogy p gyökdé inverz y plusz m, akkor x normális most olyat fogok csinálni, amit főleg egy ilyen videófelvételes előadáson nem illik csinálni. Nem jön lejjebb. Az A mátrix látszik már? Az PDP inverz. Nem fogok olyat csinálni. X normális, A egyenlő, PDP inverz, és M paraméterekkel. Inkább azt csinálom, ahelyett, hogy beletörölnék, azt csinálom, hogy a PD inverst, ezt elnevezem mondjuk B-nek, és elárulom, hogy az A, az mátrix, elárulom, hogy az A az B-szer B transzponált. Tehát, ha szükséged van neked egy A mátrix paraméterű normális eloszlásra, de nincs a zsebedben csak standard normális, akkor kénytelen vagy az A mátrixból hát lényegében gyököt vonni. Előállítani őt BB transzponált alakban. Hát itt megvan mondva, hogy hogy lehet, így lehet. Hogy diagonalizálni kell, meg kell keresni a saját értékeket, saját vektorokat, stb. Oké. Na hát, órának kevesebb, mint a fele telt el, és az anyag több, mint egy tizedén túl vagyunk. Jön a következő példa. Mondjuk ezt a táblát törölhetem le, remélem, mert ez van közelebb. A következő példa az már nem a sűrűségfüggvény transformációra lesz példa, hanem pihenés gyanánt. Vegyünk két darab közönséges diszkrét eloszlású valószínűségi változót, amik azért szorosan összefüggenek, és egy azon mezőn laknak. Ez a legszokványosabb bevezető valszámos mese lesz. Tehát végy egy zsákot, matematikusok ezt úgy mondanák, hogy urnát, amiben van három piros, négy fehér, és öt fekete golyó. És kihúzunk belőle hármat, hát visszatevés nélkül. És bevezetek két valváltozót, x legyen a kihúzott pirosak száma, y pedig legyen a kihúzott, hát piros után fehérek száma. És most pihenés és gyakorlás gyanánt írjuk fel x-nek és y-nak az együttes eloszlását. X és y együttes eloszlása ugye ez az az információ, hogy ez milyen valószínűs, milyen értékeket vehet fel, inkább úgy mondom, hogy az XY pár milyen értékeket vehet fel, és ezt milyen valószínűséggel teszi. Marci ezt együttes súlyfüggvénynek is nevezné. A mérnökök meg kontingencia táblázatról beszélnek, viszont írjuk táblázatba az összes lehetséges valószínűséget. Szóval... X lehetséges értékei. Ugyebár 3-at húztunk, az akár mind lehet piros, ennek megfelelően X lehetséges értékei 0, 1, 2, 3. Y lehetséges értékei ugyancsak 0, 1, 2, 3. És ebben a 4x4-es táblázatban lesznek a valószínűségek, tehát ha úgy tetszik, ő a kontingencia táblázat, aztán lesznek itt majd neki peremei. Azért mielőtt ezt megtenném, felírom csak úgy magamnak puskagyanánt, hogy a PIJ, vagyis az együttes súlyfüggvény az IJ helyen, ami nem egyéb, mint annak a valószínűsége, hogy X egyenlő I és Y egyenlő J. Hát az ilyenkor mindig kedvező per összes, és az összes eset meg mindig az, amivel kezdjük. Azt mondja, hogy 12 golyóból kell kihúzni 3-at, ezt ennyiféleképpen lehet megtenni. Hoppá! Na és hány, menj ebből a kezdvező. Hányféleképpen lehet ezt úgy megtenni, hogy a pirosak közül I darabot, a fehérek közül J darabot, a többit meg a feketék közül. Hát a 3 piros közül húzzak ki I-t. A 4 fehér közül húzza ki J-t, és a maradék 5 fekete közül, meg a maradék 3 mínusz I mínusz J-t. És természetesen ez a képlet az akkor működik, hogyha I az 0, 1, 2, 3 valamelyike, J is 0, 1, 2, 3 valamelyike, és az I plusz J is legfeljebb 3. Tehát az akkor működik. Egyébként meg 0 a valószínűség. Úgyhogy rögtön el is, meg is fogom a táblázat kitöltését a könnyebbik végénél. Beírom a nullákat, a 3 meg 0 az még lehetséges, de a 3 meg 1 az már nem, a 2 meg 2 sem, itt csupa 0 van. Hát a többit meg, ja, a közös nevezőt, mindegyiknek a nevezője a 12 alatt a 3, azt nem fogom ide beírni, mert kicsi a hely, tehát... Mindenki képzelje úgy, hogy minden egyes. Eleme a táblázatnak el van osztva 12 alatt a 3-mal, ami megjegyzem, hogy 12-ször 11-szer 10 per 6 vagyis 220. És akkor most csak veszem a fáradtságot, és ide mindent beírok. I egyenlő 0, J egyenlő 0-ra, ez egyszer 5 alatt a 3. Ja, erre megy az I, és erre megy a J. Bocs. Szóval 5 alatt a 3, I egyenlő 1, J egyenlő 0 még mindig, akkor ez 3 alatt az 1, szer 5 alatt a 2, innen már megy lendületből, 3 alatt a 2 szer 5 alatt az 1, itt pedig 3 alatt a 3. Jó, itt 4 alatt az 1-szer 5 alatt a 2. Itt 4 alatt az 1-szer 3 alatt az 1-szer 5 alatt az 1. 4 alatt az 1-szer 3 alatt a 2-ször 5 alatt a 0. 4 alatt a 2-ször 5 alatt az 1, 4 alatt a 2-ször 3 alatt az 1, és 4 alatt a 3. Remekül kitöltöttem. Ők a valószínűségek, és én mindezt csak azért csináltam, hogy otthon mindenki üres idejében ki tudja számolni a sorösszegeket, meg az oszlopösszegeket. Ezt itt összeadod. És azt látod, hogy természetesen itt meg kell kapnod annak a valószínűségét, hogy az y az nulla, hát az x meg bármi. Az y egyenlő nulla valószínűség, az csak annyi, hogy a maradék, ugye, hogy fehér golyót nem sikerül húzni, az azt jelenti, hogy a 8 olyan golyóból, ami se nem fehér, se nem, ja, ami nem fehér, hanem piros vagy fekete, abból húzom ki mind a 3-at. Az összes eset száma még mindig 12 alatt a 3. Szóval ezeket szépen adogassad össze, és meglátod, hogy 8 alatt a 3. Az együttes eloszlás táblázatából természetesen a sorösszegnek ki kell adni az y egyenlő 1. 0. Jó, és innentől már nagyon lendületben vagyok. 4 alatt az 1-szer 8 alatt a 2-nek kell itt kijönni. Itt meg 4 alatt a 2-ször 8 alatt az 1-nek. Itt meg 4 alatt a 3-nak. Ja, itt az egyenlőséggel azért egy kicsit durva. Felszorzom 12 alatt a 3-mal. Jó, mert az egész táblázat ugye fel van azzal szorozva. Tehát ők itt az együttes eloszlás, vagy együttes súlyfüggvény. Ha összeadogatod a sorokat, akkor ez, ami itt van jobb oldalt, ez az y peremeloszlás, vagy perem súlyfüggvény, és ha összegatod az oszlopokat, akkor természetesen meg kell kapnod az x súly, perem súlyfüggvényét, ami ugyanez, csak nem 4-gyel és 8-szal, hanem 3-mal és 9-szel. Tehát itt van a 9 alatt a 3, itt van a 3 alatt az 1-szer 9 alatt a 2, 3 alatt a 2-ször 9 alatt az 1, és 3 alatt a 3. Ez itt az x perem eloszlás. És természetesen, hogyha meg az összes számot a táblázatban összeadod, akkor megkapod annak a valószínűségét, hogy valami majd csak történik. Ami, mivel fel van szorozva az egész táblázat 12-től a 3-mal, tehát itt ki kell jönni, hogy a valószínűség 1. Na, ez azért volt itt, hogy lássál egyszer az életben egy együttes eloszlás táblázatot. Annak, aki már jár mértékelméletre, annak, annak kell, hogy megmagyarázzuk néha, hogy a valószínűségszámítás nem speciális esete a mértékelméletnek. Annak, aki még nem jár mértékelméletre, annak mondom, hogy járjon, mert érdemes, az is egy hasznos dolog. De a mértékelmélet úgy kezdődik, hogy definiálnak valamit, úgy hívják, hogy mérték, és megjegyzik zárójelben, hogy ennek speciális esete a valószínűségi mérték, na azzal foglalkozik a valószínűségszámítás. Marci is mondta talán az első előadáson a valószínűség axiómáit, felsorolta, hogy mi mindent tud. A valószínűség az ugye egy valami halmazon értelmezett függvény. És amiket felsorolt, a szóról szóra benne van a mértékelmélet könyv első oldalán a mérték definíciójában, mert hogy a valószínűség és a mérték az ugyanaz, azzal az egy apró különbséggel, hogy a mértéktől nem szokták elvárni, hogy legfeljebb egy legyen. Tehát a valószínűségnél elváratik, hogy az egész világnak az összvalószínűsége az egy legyen, és hát a mértékelmélészek meg ezt nem várják el, ők csak azt várják el, hogy ugyan legyen már pozitív, és aztán azt mondják, hogy hát ha egy, akkor ezt a mértéket speciál valószínűségnek nevezik. És ők azt hiszik, hogy a valószínűség számítás nem is szól többről. Pedig igen, a valószínűség számításban kulcs szerepe van egy olyan annak a fogalomnak, ami a mértékelmélet könyvekben nem szerepel, viszont itt nálunk igen. Ez most a reklám volt, még mozgott a tábla, kicsit hosszabbra nyúlt. Definíció. X és Y valószínűségi változók függetlenek ha hát a valószínűségi változó, emlékezzél, az micsoda, az eseménytérről a valós számok halmazába mutató függvény, hát ráadásul mérhető függvény, azt nem kell feltétlen tudni ma, hogy micsoda. De ha már az ember táblára definíciót ír, akkor írja rendesen. Tehát, hogyha bármely két részhalmazára valós számok halmazának, hát azért ne bármely kettőre, két nem túl nagyon csúnya részhalmazra, vagyis mérhetőre, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Borel halmaz, akinek az barátságosabb fogalom. Borel. Mérhető halmazra, Hát a megfelelő események függetlenek. Vagyis az annak a valószínűsége, hogy X eleme A, emlékezzél, A az a valós számok egy részhalmaza, hogy a valváltozó abban benne van, az egy esemény, ez független attól az eseménytől, hogy Y eleme B. Vagyis a valószínűségek szorzata az a metszet valószínűsége. De ronda lett a tábla. Hát ezt Móriczka is így definiálta volna, ezt a függetlenséget. Ez nem egy nehéz fogalom, de talán az előző hosszú meséből kitűnt, hogy szerintem fontos fogalom. És van hozzá két tételem, lehet, hogy majd lesz egy harmadik is. Igen, tétel. X és Y csak, akkor és csak akkor független, hogyha az együttes sűrűség függvényük, a perem, újra kezdem. X és Y akkor és csak akkor független, ha az együttes eloszlás függvényük, a perem eloszlás függvények szorzata. X és Y független, akkor és csak akkor, ha az együttes sűrűség függvényük, eloszlás, a sűrűség, nem sűrűség, ha még háromszor mondom tévedésből, akkor se. Együttes eloszlás. Azért nem sűrűség függvényről akarok beszélni, mert az eloszlás függvény az mindenkinek van. Sűrűség függvény meg csak a jó viselkedő kicsi résznek. Eloszlás függvénye az mindenkinek van, tehát ez egy olyan állítás, ami minden valváltozó esetén hasznos lehet. Tehát együttes eloszlás függvényük, fxy külön-külön eloszlás függvényüket jelöljük úgy, hogy f1x, illetve f2y. Mindenki érti, remélem, hogy ez az x-nek az eloszlás. Mondom, eloszlás. Hogy ez az együttes eloszlás függvénye, ez az x eloszlás függvénye, ez az y eloszlás függvénye. Szóval, hogyha ezek olyanok, hogy az együttes az a peremek szorzata. Írok még kettőt. Hát ez nagyon hasznos, de azért eloszlás függvényt, aki már írt fel, mondjuk házi feladatba kényszerből, olyanra, amire egyébként van sűrűségfüggvény is, vagy diszkrét eloszlás, hát az nem egy mutatós, hasznos dolog. Tehát azért, ha van sűrűségfüggvény, vagy van diszkrét eloszlás, akkor azt jobb szeressük használni. Úgyhogy most felírom, mi van akkor, hogyha ezek diszkrétek. Diszkrét eset, xy diszkrét valószínűségi vektorváltozó elemei függetlenek. Majd lehet, egy pillanatra megállok, hogy miért fogalmazok ilyen körmönfontan. X és Y független. Ha minden x-re, y-ra, annak a valószínűség, hogy x egyenlő x, y egyenlő y, az a külön-külön valószínűségek szorzata. Ezek persze mind vastag p betűk. Ez a hosszú Körmont-font megfogalmazás tulajdonképpen felesleges, csak azért írtam fel a tábláról, hogy egy pillanatra mindenki elgondolkozzon azon, hogy ha van egy diszkrét valváltozód, meg van egy másik diszkrét valváltozód, vajon van-e arra garancia, hogy ők ketten együtt, mint vektorváltozó is még diszkrétek? Hogy valahogy egy ilyen kontingencia táblázattal le lehet őket írni, pusztán azért, mert külön-külön diszkrétek. Nem tudom, Marci ezzel a kérdéssel szembesítette, mert itt a válasz egyébként az, hogy igen, tehát nagy izgalmak nincsenek. Ezt nyugodtan írhattam volna úgy, hogy x és y legyen két diszkrét valváltozó. Tehát ezt írhat, meg is teszem, csak így, hogy azért olvasható maradjon. Diszkrét valváltozók függetlenek. Ha a táblázat, ha ez a táblázat a peremek szorzata. De nem tudom, ezen csámcsogott-e Marci, hogy ez miért van így, én nem akarok csámcsogni. Azt viszont azt hiszem mondta, hogy folytonosnál jobban észnél kell lenni. Az bizony előfordul, hogy x folytonos, y folytonos, de valahogy együttesen ők nem folytonosak. Erre biztos mutatott példát, úgyhogy a következő tételnél itt már nem vicc, hanem komolyan úgy kell mondanom, nem azt kell mondanom, hogy két folytonos valváltozó, hanem az, hogy együttes sem folytonos. Együttesen abszolút folytonos. Valváltozók. Függetlenek. Akkor és csak akkor, hogyha az együttes sűrűség függvény, hát egy icipicit erősebb állítást fogok kimondani, mint azt elsőre gondolná az ember, hogy mit fogok ide írni. Írhatnám azt, hogy egyenlő f1 x-szer f2 y, ahol ezek a perem sűrűségfüggvények, tehát az x és y sűrűségfüggvényei külön-külön, de nem ezt teszem, ezt is felírom. Inkább egy erősítésként írom fel, hogy avagy akkor és csak akkor, hogyha f előáll, tehát fxy előáll gx-szer h y alakban. Tehát, ha fel tudod írni, mint szorzata, csak egy x-től függő és csak egy y-tól függő függvénynek, az elég. Persze nem biztos, hogy abban a szorzatban a két tényező pont a peremsűrűség függvények lesznek, de konstans erejéig igen. Tehát, hogyha sikerül szorzatra bontani, ha úgy tetszik, ránézésre lehet látni egy együttes sűrűség függvényen, hogy a valváltozók függetlenek-e vagy nem, mert ha szorzat alakú a függvény, csak x-től függő, csak y-től függő, akkor tuti biztos jó lesz, az más kérdés, hogy hogyan kell normálni, milyen konstanst kell köztük szétosztani, ahhoz, hogy külön-külön ők a peremsűrűség függvények legyenek, De még azt is megígérem, hogy akkor ráadásul ők azok. Tehát konstans erejéig ezek a peremsűrűség függvények. Ilyen esetben nincsen szükség arra, hogy fájdalmas munkával ebből számoljuk a peremsűrűség függvényeket. Azt hiszem, az is az én dolgom lesz, vagy a Marci már számolt. Azt tudjátok, hogy hogy kell együttes sűrűségfüggvényből peremsűrűség függvényt csinálni, jó? Ugye integrálni kell. Ha csak nem ránézésre látod, hogy szorzat alakul, mert akkor nem. Jó. Bizonyítás. Bizonyítás, persze. Nem viszem túlzásba a bizonyításokat. Egy. Egy akkor és csak akkor kell bizonyítanom, tehát az ár egy oda, meg egy vissza részből. Kezdeném az oda részsel, mert az nagyon könnyű. Tegyük fel, hogy x és y független. Ekkor a nagy f az xy helyen, az persze definíció szerint annak a valószínűsége, hogy x kisebb, mint x, y kisebb, mint y, ami csak hogy ezt az egyet legalább kiszűrözzem, ide az van írva, hogy x eleme a mínusz végtelen x intervallumnak, y pedig eleme a mínusz végtelen y intervallumnak. Ezt csak azért írom így nyomatékkal, hogy lásd, hogy ez pont az, amiről a függetlenség definíciója szól. Ó, még ott van. Hogy végy két részhalmazát a számegyenesnek, esetünkben ez az A, és ez a B, és annak a valószínűsége, hogy az egyik ide esik, a másik meg oda, az a külön-külön valószínűségek szorzata. Tehát ez pont a függetlenség definíciója miatt. Függetlenség definíciója miatt. Ez annak a valószínűsége, hogy x eleme a mínusz végtelen x-nek, szorozva annak a valószínűségével, hogy y eleme a mínusz végtelen y-nak. Ami meg megint csak az eloszlás függvény definíciója miatt, f1 x-szer f2 y. Tehát ez tényleg nagyon könnyű volt, ezt kellett bebizonyítani odafele. Visszafele miért nehezebb egy kicsivel? Miért nem következik a függetlenség az eloszlás függvény faktorizálódásából azonnal? Hát következik persze ilyen alakú halmazokra. De hát ebben a Ruzsnya függetlenség definícióban nem csak ilyen alakú halmazok vannak, hanem az van, hogy bármely Borel halmaz. Hát jaj nekem! Azok sokan vannak és csúnyák. Ezért nem fogom most rendesen végigcsinálni a bizonyítást, de aki eljár rendesen mértékelméletre, adnak, ez nem okozhat gondot. Az van, hogy ilyen alakú halmazokból ügyes műveletekkel, úgyis mint unió metszett komplementerképzés, kellő türelemmel az összes Borel halmaz előállítható. Pont ez a Borel-halmaz definíció nem véletlenül van így kitalálva. Tehát, hogyha ezekre megy, akkor kellő munkával az összes Borel-halmazra is megy. Ez az, amit most nem fogok leírni, csak annyit, hogy ez nehezebb. Ha A az mínusz végtelen x, és b az mínusz végtelen y alakú, akkor az eloszlás függvény faktorizálódásából következik f egyenlő f1-szer f2-ből kijön, azt le van írva, hogy p x eleme a y eleme b egyenlő a kettő külön-külön szorzata. De nekünk másfajta Borel halmazok is kellenek. De más Borel halmazok is vannak a világon. Tehát a rendes bizonyítás egészségedre. Rendes bizonyításhoz kellene egy olyan tétel, ami szerint, ha egy valószínűségi változót megadok minden ilyen típusú halmazon, ahol az A és B ilyen alakú, akkor az, abból már egyértelműen rekonstruálható a valváltozó. Tanultatok ti ilyen tételt? Hát bizony, nem tudom, hogy... Na igazából ezt nem beszéltem meg Marcival, hogy mennyit mondott erről. Azt mondta biztos, hogy az eloszlás függvény már pedig karakterizálja a valváltozót. Hogy az eloszlás függvény az mindent megmond. Ha megmondom az eloszlás függvényt, akkor te teljesen rekonstruálni tudod minden eseménynek a valószínűségét. Nem csak az ilyen típusúaknak. Hát gyakorlaton ezer olyat számoltál, hogy adott az eloszlás függvény, és akkor nem csak annak tudod megmondani a valószínűségét, hogy x kisebb, mint 100, hanem az annak is, hogy x 90 és 100 között van. Hát egy intervallum nagyon jó, de azért ennél csúnyább Borel halmazok is vannak. Gondolom Marci se bizonyította be rendesen, de a mértékelmélet könyvben benne van az első oldalak közelében, hogy miért van az, hogy elég egy valószínűséget, vagy egy mértéket, ha úgy tetszik, megadni bizonyos kis számú, nagyon szép halmazon, ahhoz, hogy az jól definiált legyen az összes mérhető halmazon. Úgyhogy ide csak annyit írok, kellene egy tétel, és egyébként szerintem, aki eljut a második fél évig, az mindenképpen találkozik egy ilyennel. Kellene egy tétel, hogy egy valószínűséget bátrabbaknak mértéket elég mondjuk ilyen félvégtelen intervallumokon, de úgy írom, hogy intervallumokon megadni, hogy minden Borel halmazon jól definiált legyen. Ezt lehetne nagyon fapados módszerekkel is csinálni, hogy először az intervallumokból csinálunk nyílt intervallumokat, aztán meg megszámlálhatósak nyílt intervallumot, aztán ezt fokozzuk, de csúnyán nem akarom csinálni, szépen meg nem az én kenyerem, mert nem akarom megtartani az első két mértékelmélet előadást. Pedig nagyon szép, tényleg versenyképes, még az exponenciális eloszlás nyújtott a gyönyörökkel is. Jó. Kettes. Mi volt a kettes? Diszkrétre. Hát az triviális. Tehát ott viszont tényleg minden megy fejből. Marci ugyan írt nekem itt valami jegyzetet, hogy hogyan kell a diszkrétet magyarázni. Ezt meg is nézem. Hát persze. Az arra irány ott is teljesen trivi. Szó szerint a fenti, csak át kell jelölni a sűrűséget súlyfüggvényre. Mint az előbb. Hát itt az a jó hír, hogy itt egyes pontok eltalálási valószínűségét tudok faktorizálni. Tehát jobb oldal a feltevésből. Annak a valószínűség, hogy X eleme valami egyelemű halmaz, és Y is eleme valami egyelemű halmaznak. És amit keresünk, az X eleme A, Y eleme B, az meg egyszerűen megszámlálható sok ilyennek az összege. Vagyis, hát azért, akkor most már, ha ennyit teszek, akkor leírhatom nyugodtan. Aha. Tehát magyarul egy ilyen valószínűség, hogy X eleme A, Y eleme B, az egyszerűen szumma, XI eleme A, szumma YI eleme B, annak a valószínűsége, hogy X egyenlő XI, Y egyenlő, ez J, YJ, ami a feltevés miatt szumma XI eleme A, szumma YI eleme B, X eleme XI, ez még már megint J, Y eleme YJ. Ugye, ha ezek diszkrétek, akkor a valószínűség egyszerűen szumma, a beletrafáló lehetséges pontok valószínűségének összege. És én azt állítom, hogy ez felírható úgy, hogy szumma XI eleme ára. Hát hogy kell mondanom? Úgy kell mondani, hogy ez konstans, ki lehet hozni a szumma elé. Nem függ az Y-tól. Szumma Y eleme B, P, Y eleme y egyenlő Y-i. Első közelítésben a belső szummából kihozom a konstanst, más közelítésben azt mondom, hogy ez az egész egy konstans, tehát abból a szummából kihozhatom, ha akarod. Persze itt egy kicsit hazudtam, egy rendes matematikus ebbe beleköt, hogy hát ez igazából ez a szumma, ez nem az volt eredetileg. Elfelejtettem leírni egy lépést. Azt kellett volna leírnom, hogy szumma XI, YI eleme A kereszt B, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy hogy van az, hogy ezeket a szummákat szabad itt szabadon cserélgetni, és olyan sorrendben adok össze, ahogy akarok. De hát ez csupa nem negatív szám. A szummával mindent szabad. Ha csupa nem negatívat adok össze, ez... Nem akarok itt se pontos tételeket hivatkozni, de még mindenki emlékszik arra, hogy végesnél több szám összeadása, az problematikus lehet. Ugye vannak ilyen kérdések, hogy most konvergens vagy nem konvergens. És ha véletlenül konvergens is, akkor még mindig nem mindegy, hogy abszolút konvergens vagy nem abszolút konvergens. De ha abszolút konvergens, akkor viszont mindent szabad. Na itt ez van, hogy csupa nem negatív szám, az összeg véges, abszolút konvergens és kész. Úgy kevered a szummákat, ahogy jól esik. Jó, hát akkor ezt bebizonyítottam. Úgy tekintem... Hol járok? Ja, van még egy folytonos, van még egy harmadik tételem, amit bizonyítani kellene a sűrűségfüggvényekre. Azt is nagy vonalakban leírom. Hármas. Az az egyesnek lesz a következménye. Egyes következménye. Tehát, ha az eloszlásfüggvény faktorizálódik, ugye az micsoda, azt tanultad, hogy azt úgy kapom, hogy az eloszlásfüggvénynek veszem a vegyes, a sűrűségfüggvény az a vegyes parciális az eloszlásfüggvénynek. De hát ez micsoda? Mivel ez csak x-től függ, ez meg csak y-tól, ezért ez nemes egyszerűséggel a deriváltok szorzata. Tehát ez f1 vesző x-szer f2 vesző y, vagyis f1 x f2 y. Visszafele meg... Hogy kell mondani, ez volt az erre irány, és az erre irány, meg ugye felteszem, hogy a sűrűségfüggvény a szorzat. F xy egyenlő f1x f2y. Ha ezt felteszem, akkor az fxy az micsoda? Integrál mínusz végtelentől x-ig, integrál mínusz végtelentől y-ig, f x hullám, y hullám, d y hullám, d x hullám. Ezt úgy értem persze, hogy ehhez a határhoz tartozik ez az integrálási változó, és ahhoz a határhoz az integrálási változó. Jó, és akkor ez faktorizálódik, mínusz végtelentől x-ig, mínusz végtelentől y-ig, f1 x hullám, f2 y hullám, dy hullám, dx hullám. Itt is mit kell csinálni? Azt kell csinálni, hogy nini, hát ebben a belső integrálban ez konstans, és ide ki lehet hozni előre. Tehát marad az, hogy integrál mínusz végtelentől x-ig f 1 x hullámszor integrál mínusz végtelentől y-ig f 2 y hullám d y hullám dx hullám, de hát ez itt, ami belül van, ez úgy, ahogy van konstans, ki lehet hozni az integrálból. Pont. Tehát azt kapom, hogy f2y-szor f1x. Ebbe is bele lehetne kötni, hogy hát ez az integrál, ez itt egy kettős integrál igazából, és hogy az most, hogy jövök én ahhoz, hogy a kettős integrált azt úgy számoljam, hogy először x, aztán meg y szerint integrálok, de ezt ebbe csak az köt bele, akinek már egyszer felhívták mondjuk nem az A1, hanem egy másik tantárgy alkalmából a figyelmét arra, hogy itt van mibe belekötni. Mert egyébként a mérnököknek ezt úgy tanuljuk, hogy hát persze, először integrálsz x szerint, aztán meg y szerint is jó lesz. És itt is arról van szó, hogy mivel nem negatív függvényekről van szó, ezért nem kell igazi nagy ágyú hozzá. Ubinitétel annak, aki akar szép nevet hallani. Jó. Hol tartok? Jaj, a példák. A postára egy óra alatt betévedő ügyfelek száma, hát mit ad Isten, Poisson eloszlású. Lambda paraméterrel. És minden egyes ügyfél, aki betéved, egymástól függetlenül P valószínűséggel úr, egy mínusz P valószínűséggel pedig hölgy. Tehát... postára egy óra alatt lambda ügyfél tér be. Minden ügyfél a többitől függetlenül P valséggel úr, és 1 minusz P, hát vagyis Q valséggel hölgy, gyerekek nem járnak a postára. Legyen X a betévet, az egy óra alatt betévedő urak száma, Y pedig az egy óra alatt betévedő hölgyek száma. Mi X és Y eloszlása? Van aki tudja? Hát, ha rend van a világban... Nem mondom. Ki fog jönni, hogy rend van a világban? Tehát most kiszámoljuk, és az, és ami kijön, az összhangban lesz a világképünkkel, legalábbis azzal, amit eddig a Poisson eloszlásról próbáltunk a fejetekbe verni világkép, az a teljes összhangban lesz. De most kiszámoljuk nem csak az X meg az Y eloszlását, mert az sokkal kevesebb lenne, mint amit a világképünk kíván, az együttes eloszlásukat fogjuk kiszámolni. Az együttes eloszlásukat persze K, L is lehet 0, 1, 2, stb. Ehhez hát először legyen Z hát nem Egyszerűen fogom és felírom a szummát, aztán esetleg, hogyha nem tetszik, akkor lehet kérdezni. Azt állítom, hogy ha tudom, hogy hány ember tért be a postára, akkor már nagyon könnyen meg tudom mondani az X és az Y eloszlását. Konkrétan, ha tudom, hogy 10 ember jött be, akkor X binomiális, Y is binomiális, persze, de az a maradék, tehát távolról sem függetlenek. Azt mondom, hogy ehhez teljes valószínűség tételt írok fel. Tehát az x egyenlő k, y egyenlő l valószínűség, az azt mondom, hogy szumma n megy nullától végtelenig, annak a valószínűsége, hogy n ember tért be, ja, hát ez hülyeség. Nem, jól csinálom, azt hiszem. Szorozva x egyenlő k, y l feltéve n embert ér be. Azt hiszem, így tisztességes ez. Tudom, hogy egy kicsit bonyolultabb, de én így értem. Lehet, hogy lehet egyszerűbben is érteni. Természetesen ez a feltételes valószínűség, ez nulla, ha csak nem k plusz l egyenlő n. Ha viszont k plusz l egyenlő n, k plusz l egyenlő n, akkor ennek a valószínűsége, hogy x egyenlő k, y egyenlő l, feltéve, hogy n embert ért be. Hát az már, ahhoz elég az, hogy l darab úr térjen be, a többiek úgyis hölgyek lesznek. Ami binomiális. Tehát n alatt a k, szor p a k-adikon, szor q az n minusz k-adikon. Jó, és akkor ott tartunk, hogy szumma n, hát az n ember tért be, az mi az e ad minusz lambda szor lambda az n-edik ember n faktoriális, és megegyeztünk, hogy n egyenlő k plusz l, mert különben minden nulla, tehát e ad minusz lambda, szor lambda a k plusz l-edik n per k plusz l faktoriális, szor k plusz l alatt a k, szor p a k-adikon, szor q az l-edik n. Oj. Hú. És akkor ez most valakinek a világképével viszonyban van? Ez a képlet? Hát igen, megígérem, hogy viszonyban lesz. Ügyesen kell felírni, és látszani fog. A k plusz l faktoriálissal itt lehet egyszerűsíteni, mindenki látja. Tehát van egy olyan, hogy figyeld a kezem, hogy mindent leírok-e, ami itt van. K plusz l faktoriálissal egyszerűsítek, és marad olyan, hogy lambda a k-adikon, per k faktoriális, szor p a k-adikon. Meg van olyan, hogy lambda az l-ediken, per l faktoriális, szor q az l-ediken. És van még egy e ad minusz lambda, hát azt elárulom, hogy az e ad minusz lambda, az e ad minusz lambda szor p plusz q, hát ez elég uncsi. Vagyis e ad minusz lambda p szer e ad minusz lambda q. Na most már nem olyan uncsi. Ide írom az e ad minusz lambda p-t, ide írom az e ad minusz lambda q-t. Jó, alakul szépen. Úgy látom, hogy e ad minusz lambda p szer lambda p a k-adikon per k-faktoriális, szor e ad minusz lambda q-szor, lambda q az L-ediken per L faktoriális. Világos a tanulság? X Poisson eloszlású lambdászor P paraméterrel, Y Poisson eloszlású lambdászor Q paraméterrel, és függetlenek. Tehát nem csak az a poén, hogy a hölgyek száma és az urak száma külön-külön Poisson eloszlású, hanem hogy egymástól független. Mivel, hogy úgyis letelt az idő, most már lehet ronda a tábla. Vagyis X Poisson lambdászor P paraméterrel, X Poisson lambdászor Q paraméterrel, és függetlenek. Mindenki emlékezzen vissza, hogy hogyan szól a Poisson eloszlásról szóló mese. És lássa, hogy ez jó. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet. Gyertek jövő héten is, mert Marcinak bőven lesz mondani valója, másfél előadásra való anyag lesz jövő héten ugyanekkor, ugyanitt.